Köszönjük szeretettel! Magyarorsi Ági a Kalos alapítványtól, és hát meg kérlek, hogy nyisd meg ezt a pallert így ezen a délutánon.
Jó.
Valahogy, ha már eddig kellett várnak hozzunk, és reméljük őzeni befoglalkozni, de utána valamit, ha már eddig, de... Sőt.
Az a helyzet, hogy én nem igazán tudtam, hogy kivel fogok itt szemben ülni, úgyhogy nagyon, nagyon röviden összefoglaltam azt, hogy a gyűjteményünkben mi található, vagy hogy most jelenleg milyen felállásban dolgozunk a gyűjteményben. Van olyan itt a nézőközönségben, aki még nem járt nálunk korábban? Aha, oké, és még. Jó, tehát hogy az alapítványnak a tevékenységéről, meg a munkaköréről arról most nem ejtenék szót, mert akkor azt hiszem, hogy itt ülnék estig, hanem mondom azt, ami hozzám tartozik a gyűjtemény. 2014 óta dolgozom a Kalor Zoltánnak a magángyűjteményében, akkor egy olyan anyagot kaptam meg, ami kevésbé volt kategorizálva, leltározva, stb. Úgyhogy ennek a feldolgozó munkálataiba fogtam bele én akkor, teljesen nulla tárgyi néprajzos tapasztalattal. Tehát én a vallási néprajz felől jöttem, a doktori dolgozatomat is ebből írtam, ráadásul magyarországiként teljesen új volt a téma, úgyhogy a gyűjteménynek a rendezésébe tanultam én bele igazából ebbe a tárgyi néprajzi világba. Ez a gyűjtemény most megközelítőleg 8000 darabot számlál, és mint amit itt látszik, és az idézet az egyik nyilvántartó programnak, a leltári programunknak a leírásából szedtem ki, hogy olyan tárgyaknak a gyűjteménye, ami valamilyen magasabb esztétikai értékkel bír, tehát különösen díszes tárgyaknak a gyűjteménye, ugyanis ezek a tárgyak az összegyűjtésükkor átmentek egy szűrőn, amit Kalor Zoltánnak az esztétikai érzékének hívnak, úgyhogy azt gyűjtötte ő össze, ami neki tetszett. Ez egy nagyon fontos rendező elve magának a gyűjteménynek, és ebből gazdálkodunk mi. 5 gyűjteményünk van, textil és viselet, bútor, fa és fém, fotó és kerámia gyűjteményre osztjuk a tárgy együttesünket, és van egy könyvtárunk, ami pedig Kalor Zoltánnak a néprajzi anyagaiból, plusz amiket még múzeumoktól, kiadóktól kapunk folyamatosan, tehát a könyvtár maga az bővül. A leltárnak az elkészítése az 2014 óta még nem teljes, tehát ezen folyamatosan dolgozunk. Ennek az az egyik oka, hogy nagyon-nagyon sok közművelődési esemény is a múzeumi, mikor, mekkora munkaközösségre hárul, tehát nagyon sok programjáért az alapítványnak mi vagyunk a felelősök, amellett, hogy a tárgyi gyűjtemény és a folklór gyűjtéseknek a kezelését mi végezzük. Visszatérek a kiállításra egy kicsit, nem tudom, hogy mikor jártatok nálunk, remélem, vagy tegeződünk, ugye. 2017-ben volt egy nagyszabású átalakítása a gyűjteményünknek, a kiállításunknak, amikor mindent összepakoltunk, és az épületet felújítottuk, illetve két szárnyal bővült ki, hogy a kiállító terünket meg tudjuk kétszerezni. Ez sikeresen le is zárult, és 2017. június 2-án nyitottuk meg az új kiállítást, ami a második etapja volt tulajdonképpen a Kalor Zoltán néprajzi gyűjteménynek, 2010-ben volt látogatható először múzeumi formában. Most 12 szobából vagy teremből áll, azért írtam a szobát, mert ténylegesen tiszta szobáknak a sorozatáról van szó. Tehát két olyan termünk van, ami egy kicsit átfogóbb, az egyik Kalósnak az életéről, a másik a gyűjtőterületeiről szól, és az összes többi pedig ugye ezeknek a díszes tárgyaknak a megközelítőleg eredeti helyszínét próbálja bemutatni, tehát enteriőrökbe rendeztük be ezeket a tárgyakat. Ennek az volt a legfőbb célja, bár múzeológiailag ugye nem ez a legújabb módi, hogy minél több tárgy, ami a gyűjteményben szerepel, az a kiállításba kerüljön, és ne a raktárba. Ez ugye Kálosnak volt a nem titkolt célja. Szintén a 2017-es átalakításkor a bejárási útvonalat úgy alakítottuk, hogy és volt az az ötletem, amit azóta már nagyon sokszor megbántam, hogy a raktáraknak legyen átlátszó az ajtaja, hogy a látogatók, amikor bejönnek, akkor lássák, hogy körülbelül egy raktár hogy néz ki, hogy mi zajlik egy raktárban. Ennek ugye az a folyamatos előnye és hátránya, hogy a raktárban rendet kell tartani, ami nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, mert ugye a beérkező tárgyak, meg a fotózáson lévő tárgyak, meg a kölcsönzésből visszaérkező tárgyak, azok napi renden kell, hogy legyenek, hogy ne legyen egy iszonyú nagy felfordulás raktárba, de múzeum szakembereknek nem kell mondanom, a többiek meg biztos tudják, hogy miről beszélek. És akkor a látogatóknak a kényelméért, illetve a zökkenőmentesebb látogatásért egy közösségi terelt, egy múzeumi kávézót, amit alakítottunk ki, ami nem is a kávéról szólt leginkább, hanem arról, hogy legyen egy olyan hely, ahova megérkeznek, ahol egy picit nem tudom, megpihennek, amielőtt, vagy pedig nagyon sok esetben várakoznak addig, amíg be tudnak menni tárlatvezetéssel a gyűjteménybe. Ennek az egyik háttérsztori az volt, hogy pont ezen a helyen volt az alapítványnak az ikonikus helye, ahol a táncházak voltak mindig este. Úgyhogy ez egy jó alap volt arra, hogy akkor ez a kávézó újra elnyerje ezt a közösségi funkcióját a telken belül. Itt következő pontban azt írtam fel, hogy igyekszünk láthatóak maradni, és itt térek rá tulajdonképpen erre a rendszerre, amit kifejlesztettünk a pandémia alatt. Hozzátenném, hogy ez nem a pandémiának volt a szüleménye, vagy nem ilyen kényszer megoldás volt, hanem régóta már a fejemben volt az, hogy szükségünk lenne egy olyan rendszerre, ami a látogatást egy kicsit gördülőkenyebbé teszi, és a fiatalok felé nyit. Ugyanis a látogatóinknak a nagy része, nagyjából a fele, az szervezett iskolai csoport. Nálunk is nagyon sok határtalanuló csoport fordul meg, de szerencsére a környékbeli iskolákból is rengeteg, főleg tanári erők azok, akik úgy érzik, hogy a gyerekeket el kell hozni hozzánk, úgyhogy mindenképpen szerettünk volna a fiatalok felé is nyitni egy eszközzel. Itt van egy kicsi rövid bejárási videó, de akkor ezt most kihagyjuk az időnek a rövidsége miatt, hogy szeretnétek-e meg? Akkor nem, vagy igen?
Igen.
Ja, oké.
Okay. Nem kapcsoltam, mert lehet, hogy eddig kell, akkor nem kapcsoltam.
No, internet.
Bocsánat.
Szóval akkor közben röviden elmondom, hogy 2017-ben akkor csináltunk egy ilyen kis rövid videót, ahol egy operatőr végigment a bejárási útvonalon, hogy ezzel készítsük elő a látogatókat arra, hogy mi lesz az az útvonal, amit be fognak járni, tehát hogy ne járjanak úgy, hogy nagyon hosszú, vagy nem erre gondoltam, vagy túl rövid, stb. Úgyhogy az érkezési térbe egy nagy kivetítőn már ezt a videót így ilyen előzetesbe meg tudták nézni. Ugye ezt most azért hoztam el, hogy aki még nem járt arra, vagy régen járt arra, az nagyjából meg tudja nézni, hogy hogyan néz ki ez a kiállítás per pillanat. Persze már nem tökéletesen ugyanígy néz ki, de... Ezt most tudom, hogy elállítottam. Hova lett? Mennyi minden van megnyitva?
Az. Örülök, hogy kaptam gépet az enyémet.
Szóval itt most így tulajdonképpen... Nem, ennek nincs hangja, ez csak így az, hogy végigfutunk a... Szóval ez a kávézó, ami most már ténylegesen kávézóként funkcionál, tehát ide érkezik meg a látogató. Akkor a múzeumi bolton, az alsó szinten, a raktárak mellett végig haladva. Igen. Felmegyünk ugye a régi, az eredeti lépcsőn, és akkor megérkezünk a kiállítási térbe, és tulajdonképpen innen kezdődik az a bizonyos 12 terem. Az első az, amiben ugye Kallósnak az életéről, személyes tárgyaiból, diakból, kitüntetésekből egy válogatás, gyűjtőterületek egyesében jelennek meg egy térkép kíséretében, és akkor innentől már azok a helyi vagy környékbeli tisztaszobák, amik Kallósnak a gyűjtőterületeit lefedik. Ugye tulajdonképpen a gyűjteményünket fedik. Hát nagyjából olyan 3500. Ez eddig tart a mezőségi blokk, ez a SAS interiőr. Próbáltuk egy kicsit azt is tudatosítani, hogy akkor a bejárási úton, ahogy van, mert az épületben hajlamosak elveszni a látogatók. Nem biztos, de legalább egy...
Tehát egy
igen, egy ilyen... Abszolút ilyen.
Nem baj,
nem baj.
Most megkeresni.
Nem, nem számít, csak tényleg nem azért nem egy olyat hoztam, amin akkor valaki elmondja, hogy ez mi, meg az mi, hanem...
Én úgy sem láttam a legújabb verziót, nekem könnyű, hogy láttam a szobát, hogy melyik még szoba. Úgyhogy nem néztünk körbe a szobákban, csak mindjárt.
Itt fönt pedig egy időszaki kiállító terünk van, ezt most csak azért mondom, mert az applikációban szintén megjelenik. Itt még egy kalotaszegi kelengyés kiállításunk volt a nyitáskor. Most éppen a Bethlen Anikó kiállítás áll fönt itt az időszaki kiállításban.
Október.
Na és akkor itt tulajdonképpen véget ér a videó, és akkor kezdődik előről is előről. De most kezdjük már előről, hanem visszatérünk.
De még hogy bezárulódott, és nem indulhatjuk oda valami magától hangosan.
Jó, igazad van.
De csak azért, mert hogy...
Ez az egy munkató. És akkor ehhez kapcsolódóan gyorsan elmondanám, hogy a bemutatásunknak a lehetőségei, amint látjátok, meglehetősen korlátozottak. Tehát nem szoktunk úgy látogatókat beengedni, ahogy egy klasszikus múzeum, hogy megvásárolja a belépőjegyét, és akkor addig nézelődik, ameddig akar, mert hogy a műtárgyainknak a biztonságáért ebben a formában eddig nem egészen tudtunk felelni. Most már egy viszonylag átfogó kamera rendszerrel vagyunk ellátva, úgyhogy most láttuk elérkezettnek az időt arra, hogy akkor azt az önálló felfedezés felé való lépéseket megtegyük, és akkor így találtuk ki ezt az audio guide-os rendszert. Az audio guide-dal, a klasszikus audio guide-dal az volt a probléma, hogy egy nagyon-nagyon költséges rendszer, tehát meg kell vásárolni egy egész flotta olyan eszközt, ami ennek a lejátszására alkalmas, ami ráadásul nagyon sérülékeny is, tehát sok a probléma vele. Százalékarányosan nagyon sokat kell javítatni ezeket az eszközöket, úgyhogy mindenképpen abba gondolkodtunk, hogy ne nekünk kelljen eszközt adni, hanem mindenkinek van egy olyan eszköze, amit magával hord állandóan 0-24-ben, és ez pedig a telefonja. Tehát, hogy akkor egy olyan applikációt fejlesztessünk, vagy fejlesztünk, ami megfelel ezeknek az adott kritériumoknak. Fontos volt, hogy több nyelven beszéljen, hogy ne csak hallgatható legyen, hanem hogyha már ott van a kezemben a saját eszközön, akkor olvasni is tudjam, hogy legyen a megjelenése olyan, ami kellemes, mi az alapítványnak az imidzséhez, a múzeumnak az imidzséhez passzol, könnyen kezelhető, na ez az, amiben mindannyian egyébként különbözőek vagyunk, szóval valakinek könnyen kezelhető, az biztos, hogy lesz valaki olyan, aki azt mondja rá, hogy nem annyira sikerült, úgyhogy még ilyen tesztelési fázisban vagyunk, de úgy néz ki, hogy egészen jól fog működni. A Kalósnál nevet kapta maga az applikáció. Itt a Google Play-ből fotóztam ki, hogy hogy néz ki az, amikor így rákeresünk magára az applikációra. Egész egyszerűen csak azért nem adtuk a Kalós nevet az applikációnak, mert már létezik. Ez a bizonyos kozmetikai márkának az összetevői, meg a termékeinek, és a többi az adatait tartalmazza. Az applikációnak az a lényege, hogy saját eszközre ott, már otthon, tehát miközben készül a látogatásra, le tudja tölteni ingyenesen, Androidra és iOS-re egyaránt, és már ekkor megjelennek nagyon alap információk arról, hogy mit fog látni, hogyha ellátogat hozzánk. Bizonyos információk viszont csak akkor válnak elérhetővé, amikor megérkezik az alapítványnak az udvarára és a mi wifi rendszerünkre, illetve a mi hely meghatározó kis eszközeinkhez közel kerül. Ekkor fedődnek fel tulajdonképpen azok a tartalmak, amiket meg szeretnénk osztani. Amikor letöltöttük az applikációt, akkor nagyjából így néz ki, hogyha, vagyis pontosan így néz ki abban az esetben, hogy itt van. Így néz ki a kezdőlap. Nem túl sok mindent akartam rárakatni a fő oldalra azért, hogy a figyelm az próbáljon meg összpontosulni. Ez az, amit tulajdonképpen otthon is lát már a látogató, hogy angolul, magyarul, román elérhető, és hogy túrák vannak, érdekességek vannak, és egy térkép van. Ezt egy kicsit kinagyítottam, hogy lássátok ebbe a sávba. Egyébként ez a kinézet, ez egy átmeneti kinézetet, ezt egy adminisztrációs felületen lehet változtatni, az szerint, hogy én éppen mit szeretnék úgymond a látogatóra, vagy mit szeretnék inkább hangsúlyosan kezelni. A következők, tehát amint látjátok, a fő oldal ugye ez lesz, ott a kicsi globusszal, egy földgolyóval lehet változtatni a nyelvek között, és amikor ezt kiválasztottuk, akkor választhatunk a túrák, az érdekességek és a térkép között. A túrák menüpontnál a múzeumon belüli tárlatvezetési lehetőségre kattintunk rá, és akkor ezek már aktiválják azokat a belső helymeghatározó kis jeladókat, amik a kiállításban vannak, és akkor a telefonom ezek miatt, a bluetoothos jeladók miatt mutatja, hogy én hol vagyok, és hogy hova kell mennem, ahol a túra kezdődik. Ezt látjátok ezen a kis térképen. Tehát amikor én ezt a fotót készítettem, akkor az előtérben álltam, és mondta nekem az applikáció villogó egyessel, hogy fáradjak az egyes ponthoz. Az egyes pont pedig a kalózszoba, hogy most végigfutottunk rajta, láthattátok is. Tehát ez egyfajta bejárást engedélyez, azt a bejárást, amit én túraként beállítok, tehát azt a fajta bejárási útvonal, amit én is, meg a kollégák a tárlatvezetések során, egy teljesen személyes tárlatvezetés során is alkalmazunk. Tehát az ajánlott útvonal tulajdonképpen. És akkor van a másik változat, az érdekességek. Az érdekességeknél pedig én választhatom ki azt, hogy mi az, amiről szeretnék többet tudni. Tehát áthaladhatok szobákon úgy, hogy azt mondom, hogy engem ez teljesen idegen hagy, és bizonyos tárgyakról vagy szobákról szeretnék csak többet tudni, és ebben a változatban pedig a kültéri egységeit is az alapítványnak meg lehet ismerni, amik vagy Kallós életéhez, vagy az alapítványhoz köthető fontos pontok. Nem tudom, hogy mennyire látszik a középső képen, az ugye az alapítványunknak a térképe, a kollégiumnak az épülete, a kézművesháznak az épülete, Kallósnak a saját háza, ugye, amit Kallósháznak nevezünk, a tölgyfa, amit ő ültetett még fiatal korában, tehát ezek mind megjelennek rajta. Ezek már GPS navigációval működnek, tehát akkor tudom az adott információt meghallgatni róla, amikor elé lépek. És akkor meg mondjuk például a tölgyfa esetében, akkor meghallgatom azt.
Kallós után ültette kintéves korára, amikor 1933-ban szüleim megvásárolták a kúriát. Csodával határosul értetül a kommunizmus idejét, azt a 40 évet, amely alatt a kúriát és a birtokot a helyi kollektív gazdaság kitolta. Tetetélyes koronája úgy vigyázza a birtokot, mint annak idején Zoli bácsi figyelt mindenre a kicsi házatornát szállt. Gyökerei mélyen ragaszkodnak a mezőségi földbe. Több évtizedi harai átélte, és tanulja lesz az elkövetkező évtizedek eseményeit is.
Tehát egy rövid, valamilyen információt tartalmazó szöveg hangzik el, ami egyébként pontosan ugyanaz, ami le is van írva. Tehát nem különbözik a leírt szöveg és az elhangzott szöveg. És akkor ez minden érdekesség tekintetében pontosan ugyanígy van, tehát a külső és a beltéri érdekességeknél ugyanez a helyzet. És akkor egyet hoztam még így zárásképpen, az első szobát, hogyha már erről itt többször is volt szó, ez az úgynevezett Kallós szobánk, tehát a bejárásnak az első pontja. És akkor itt hoztam egy kicsi összehasonlítást annak tekintetében, hogy milyen a magyar, román és az angol változat. Anno, amikor azon gondolkodtam, hogy mi lenne a legoptimálisabb hang annak tekintetében, hogy elhangozzon, akkor nagyon sok mindenki szóba került. És a magyar hangja végül a gyűjteménynek Vátalóri lett, ő egy színész Kolozsváron. A román hang az egy hölgy, Kallós Kármán, aki Zoli bácsinak egy távolabbi rokona, Bukarestben él most már, hírolvasó egyébként, úgyhogy mindenképpen azt szerettem volna, hogy a román kiejtésben ne lehessen fogást találni, úgyhogy valaki olyan legyen, aki az audiót felolvassa, akinél ez nem probléma. És az angol változatban pedig szintén egy hírolvasó hölgy, de már magyar hírolvasó hölgy volt, aki ezt vállalta. Itt direkt nem anyanyelvi angol anyanyelvi személyt kértünk fel, pontosan azért, mert a látogatóinknak a nagy része nem anyanyelvi angol, hogyha angolul szeretné a tárlatvezetést meghallgatni, hanem valamilyen más nemzetiségű, és az angol neki is egy tanult nyelv, és így akkor talán könnyebben fogadja be egy ilyen típusú angolt. Az a baj,
hogy... Zoltán, válaszunkból született 1926. március 26-án. A Kolozsvári tanítóképző elvégzése után egy kolozsvári faluban Magyarországon kezdett el tanítani 1946-ban. Majd 1950-ben felvételt nyert a Kolozsvári Zeneakadémiára. A 4 éves képzést azonban nem fejezte be, ám az addig látogatott órák utalmának is hasznosak voltak számára. Ezt követően 1954-ben Moldvába részletemet tanítani, és ott is maradt 1957-ben, egészen addig még egy valami határozat értelmében sajnálatos módon felszámolták a magyar iskolákat. Ekkor került Kimesbe, felsőről. Kalózs Zoltán válaszúton született.
Bocsánat, csak nem tudom leállítani, és akkor... Amikor most belehallgattunk a román változatba, csak hiába nyomom meg a...
Karos, nem azt tudod rá, hogy
És akkor az utolsó pedig... az angol nyelvű lesz.
Zolle Kalos was born in Laos on March 26, 1926. After graduating from the teacher training school in Kolozsvár, he started teaching in a village from the Kaukasus region at Magyarországra. He worked here from 1946 to 1948. In 1915, he was admitted to the Academy of Music in Kolozsvár.
Azt hiszem, hogy szemléltettem a dolgot. Az utolsó szlájdomat még kivetítem. Természetesen mindenkit szeretettel várunk válaszúton. Hogyha kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolok. Még az applikáció, azt nem mondom, hogy teljesen zökkenőmentesen használható, de most már azon az úton vagyunk, hogy használatban van. Most már rájöttünk arra, hogy teljesen saját eszközzel nem fog működni, tehát valamennyi eszközt be kell szereznünk nekünk is ahhoz, hogy ezt teljesen zökkenőmentesen lehessen használni. Már vagy a fülhallgatóval van a gond, vagy a hirtelen töltésre, aki nem készül erre otthon. Erre egyébként még egy kommunikációs kampányunk fog épülni, hogy minél szélesebb körben tájékoztassuk az érkező látogatókat, hogy erre már akkor van otthon lehetőség, hogy letöltsék ezt az applikációt.
Köszönöm szépen! Most megengedhetek én magamnak gyorsan egy kérdés,
mielőtt
pont az merült fel most rögtön bennem, hogy akkor eddig az a bejelentkezett csoport, vagy egyetlen csoport, lehetett tudni, hogy ez mennyi idő alatt megy végig, és rögtön azt villan be, hogy akkor abban az esetben, hogyha saját maga fedezheti fel, akkor is gondolom, hogy vagy van egy időkorlát, vagy hogy nem ütközik csoporttal, vagy hogy erre van egy elképzelés?
Van persze, de az a tapasztalat, hogy amikor nagy csoportok jönnek, már pedig az esetek többségében nagy csoport jön, akkor inkább arra van igény, hogy ugyanúgy, ahogy eddig egy tárlatvezető vezesse körbe a csapatokat. Tehát ez az opció az inkább pont azokra a látogatókra lett kitalálva. Épp az valamelyik szlájdra azt hiszem rá is írtam, csak nem olvastam fel, hogy amikor egyénileg jönnek az úgynevezett belső látogatók. Tehát, hogy mondjuk nem készül hónapokig egy csapat arra, hogy akkor jön egy Erdélyi körútra, és akkor biztos, hogy ott leszünk, biztos, hogy beengedjük, biztos, hogy mennyibe kerül a belépő, hanem amikor egy család, vagy egy esős délután éppen több család is megérkezik, és akkor mondjuk vagy nincs rá kapacitás, vagy mindenkit külön-külön, akkor egyesével körbevezessünk, vagy ők jobban élvezik azt, hogy maguknak felfedezik a gyűjteményt, tehát inkább ez ez lesz valószínűleg a sorsa.
Én rögtön ehhez kapcsolódva, hogy én is most egy Erasmus kapcsán sokat utaztam el arra Isztambulba, ugyanilyen applikációkkal jártok végig, vagy jártam végig a városi előtességeket, és ez egy gyakorlatilag bevett szokás most már Európában, és mondjuk majd fognak is ezzel kapcsolatba keresni, mert megnyertünk is a
drága, nagyon drága
dolog. Ez pont azért akarok veled majd beszélni, mert milyen
eszközöknek. Hát, hogy most mennyi, azt nem tudom, de egyébként sem mondhatom sajnos meg, mert a céggel, akivel szerződést kötöttünk.
És sajnos. Itt a cég volt?
Nem. Magát az applikációt én úgy találtam meg, hogy amint mondtam, vallási néprajz irányából jöttem a tárgyi néprajza, és a Mátra-Veregélyi Szent úton van egy ilyen applikáció, amivel a kültéri kegyhelynek a részeit, meg a templomnak a belsejét, stb. Ugyanezzel a módszerrel meg tudod hallgatni. És annak az volt a bája egyébként, hogy a kolostorban lakó szerzetesek mondták fel a szöveget. Tehát ilyen teljesen közvetlen módon a köhögésben nem volt meg ilyenek a szövegbe. Tehát, hogy ők ezt nem akarták nagyon műviesre megcsinálni. Úgyhogy ezzel néztem végig a kegyhelyet, és ez úgy beakadt, hogy ez tök jó lenne nálunk is egy gyűjteményben, meg az, hogy sokaknak van igénye arra, aki nem vezetett csoporttal jön, mert van, akinek tényleg nagyon fontos, hogy ott álljon előtte valaki, és mondja meg, és lehessen visszakérdezni, de valakit meg ez pont taszít, hogy én inkább egyedül szeretném, és miért nincsenek feliratok. És a felirat felé nem akartunk elindulni, mert egy interjőrös kiállításba nem indik bele. Tehát, hogy az meg, hogy az ajtóba felrakjunk egy szöveget, az meg szintén nem eljárható szerintem. Mert akkor meg mindenki az ajtóba van megragadva, és akkor ilyen dugókat generálunk a gyűjteményen belül, tehát ennek praktikus, meg elvi okai is voltak, úgyhogy így jutottunk el a Szent Kúttól. Nem hiszem, hogy itt egyszerűen.